1,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A republikánusok vezette amerikai képviselőház elfogadta azt a törvényjavaslatot, amely arra kényszeríteni Joe Biden elnököt, hogy fegyvereket küldjön Izraelbe. A törvényjavaslat ezzel megrója a demokratát a fegyverszállítások késleltetése miatt, miközben arra is felszólítja Izraelt, hogy tegyen többet a civilek védelmében a Hamász elleni háborúja során, írja a Reuters hírügynökség. Az izraeli biztonsági segítségnyújtási támogatásról szóló törvényt 224-187 arányban hagyták jóvá, nagy részt pártvonalak mentén. Azonban 16 demokrata csatlakozott a legtöbb republikánushoz és igennel szavazott, valamint 3 republikánus állt át a demokratákhoz az intézkedés ellen szavazva. Ha az európai parlamenti választáson bekövetkezik a normalitás, a békepártiak irányába való eltolódás az ki fog hatni a világpolitikára is, mondta Kövér László, az országgyűlés elnöke Salgótarjánban. Ebben az értelemben természetes, hogy az emberek inkább erről beszélgetnek, nem arról, hogy ki a képviselőjelölt a körzetükben, de azért annak a jelentőségét sem becsülném le, tette hozzá az országgyűlés elnöke arra a felvetésre, hogy úgy tűnik az európai parlamenti mellett háttérbe szorult Magyarországon az önkormányzati választás. Mint mondta, a kampányrendezvényeken azért téma inkább az európai választás, mert annak van országos, európai és bizonyos szempontból világpolitikai jelentősége és súlya, hiszen az Európai Parlament összetétele az egész európai intézményrendszert befolyásolja, talán jobban is, mint kellene. Az egyik vitánk Brüsszellel éppen ez fogalmazott. Kövér László arra is kitért, lehet, hogy azért vesznek részt többen a június 9-i szavazáson, mert össze van kapcsolva a két esemény. Megüzenjük az európai politikai elitnek, lehet nemzeti, békepárti és szuverenista politikával választást nyerni, mondta a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője Budapesten a frakció parlamenti szalon elnevezésű rendezvényén. Kocsis Máté a június 9-i kettős választásról szólva azt mondta, hogy a mostani kampány eltér a korábbiaktól. Nem a megszokott törésvonalak és témák, hanem olyas valami mentén zajlik, ami eddig nem volt. A háború kérdése jelezte. Hangsúlyozta, a választás tétje az, hogy nő-e a békepárti erők súlya Európában. Felidézte egyes nyugati politikusok háborúpárti nyilatkozatait. Feltéve a kérdést, ezek a vezetők tisztában vannak-e azzal, hogy a szavaik mit jelentenek? Megüzenjük az európai politikai elitnek, lehet nemzeti, békepárti és szuverenista politikával választást nyerni, fogalmazott. A Központi Statisztikai Hivatal adatai rámutatnak, hogy a kormány letörte a háborús üzemanyagárakat. Az üzemanyagkereskedők megértették és elfogadták a kormány szándékait és célját, így az elmúlt hetekben jelentős árcsökkentést hajtottak végre, közölte Nagy Márton, nemzetgazdasági miniszter. A KSH friss adatai szerint a szomszédos országokban a 95-ös benzin átlagára 621 forintba, a gázolaj átlagára 608 forintba került, tehát a kormány határozott fellépése elérte, hogy Magyarországon az üzemanyagok fogyasztói ára a szomszédos országok átlagárának szintje alá csökkenjen, és ott is maradjon, fogalmazott. A kormány álláspontja szerint igazságtalan és tarthatatlan volt az az állapot, hogy a magyar családok többet fizessenek az üzemanyagért, mint a környező országok lakosai. Ezért a családok védelme érdekében a kormány felszólította az üzemanyagkereskedőket, hogy önkéntesen csökkentsék a benzin és a gázolaj árát a szomszédos országok átlagának szintjére. Mindennek köszönhetően nem csak a családok zsebében maradt több pénz, de a csökkenő üzemanyagárak az inflációt is tovább mérséklik, fogalmazott a miniszter. Sport. A visegrádi négyek sportvezetői elítélik a Robert Fico szlovák miniszterelnök ellen elkövetett fegyveres merényletet. A felek a nemzetközi találkozót megelőzően értesültek a Robert Fico ellen elkövetett merényletről, amelyet minden résztvevő egyértelműen elítélt és elfogadhatatlannak tart. Osztravában a felek a sportot érintő állami támogatások, a jelentős nemzetközi sportesemények szervezése és a sport integritásának megóvása terén szerzett tapasztalatokról tárgyaltak, majd Schmidt Gábor az Európai Unió tanácsának július 1-én kezdődő féléves magyar elnökségének célkitűzéseiről tájékoztatta a jelenlévőket. Végül az időjárásról. Gomoly felhős, napos idő várható, és főleg az ország észak-keleti-keleti felén elszortan fordulhat elő zápor, zivatar. A délnyugati szél sokfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között várható. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87, 26, kötőjel 2, kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával. Támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitász megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Ma 2024. május 18-án szombaton a zenei szerkesztő Vasvári Detti, valamint a technikai munkatárs Karkus István nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Tőlem hallják most a műsorismertetést, melyet szombat reggeli beszélgetésünk követ, s ebben igazodva a mai naphoz, a csíksomjói búcsúhoz, az ez alkalommal készült beszélgetésünket hallják. Beszélgető társam a témában Mohai Tamás néprajzkutató, egyetemi tanár.
A csíksomjói búcsú létének a csodája az a nagy múltja. És ez a búcsú egy olyan örömünnep, ami a hithűséggel kapcsolódik össze. A hithűség pedig nem más, mint hogy itt egy százezres tömegű székelység Csíkban 1000 éve katolikus. Így tudjuk. A katolikus térítés kezdetét Csíkban nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy a csíki katolikusok, ugye ideértjük Gyergyó és Kászon vidékét is, sose tértek át protestánsnak.
9 órakor híreket mondunk, majd segíthetünk. Ismétlés csütörtökről. Mai műsorunk vendége Tóth István és Zsuzsa, a Miskolci Bölcsödék szakmai igazgató helyettese lesz. Adásunk végén Nagy Zsuzsannával, a Tiszántúli Mentőkutyás Egyesület tagjával, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár által szervezett könyvtári majálison beszélgetünk. Következzen most rövid bejátszásunk Molnár András műsorához.
Egy kis bemutatót fogunk tartani az itt megjelent vendégseregnek. Elsősorban a munkánkat szeretnénk népszerűsíteni, meg hogy az Egyesület Miskolcon létezik. A feladat, amit vállaltunk, az az eltűnt személyek felkutatása, vészhelyzet esetén bevethetőek vagyunk 0-24 órában. Önkéntesként végezzük a dolgunkat szabadidőnkben. Általában a munkahelyünkről el szoktak engedni minket egy-egy ilyen éles keresésre. Úgyhogy megpróbáljuk bemutatni, mik azok az alapfeladatok, amiket egy mentőkutyától elvárunk.
Ugyanebben az időpontban kisújszállási és Törökszent Miklósi adóink napról napra című összeállításunkat sugározzák, melynek első felében a különböző női szerepekről hallanak tanúságtételeket, még a második felében a szendvicsekről és szendvics variációkról beszélget Artner Oszkárné háziasszonnyal a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Szó lesz többek között a hamburgerről is.
Az hamburger történet nagyon érdekes. Egyik verzió szerint semmi köze sincs hamburgerhez, másik verzió szerint viszont a ottani zsemlét hívták hamburgernek, és innen ered az elnevezés. A harmadik verzió pedig, és én egy kicsit ezt tartom legvalószínűbbnek, USA északi részén a kanadai határnál van Buffalo nevű város, és állítólag ott volt egy hamburgból származó hentes, aki kitalálta, hogy a darált húst megsüti ilyen pogácsa alakba, és azt tette zsemle közé.
Tokai adónk is külön műsor sugároz 9 órától, a hírek után kilátó. Ebben Szent Hedvig évfordulójáról lesz elsőként szó, majd beszámolót adunk az Egri Katolikus Egyetem dolgozóinak lelki gyakorlatáról, végül pedig a Sárospataki Református Hittudományi Akadémia programját mutatjuk be. Ajánlunkban ez utóbbi eseményről beszél dr. Nagy Károly Zsolt, tudományos rektor helyettes.
A délutánnak kettős célja van. Alapvető célja az, hogy ezzel az előadás sorozattal, a tanulmányi délutánnal kapcsolódunk be a tudományünnepe programsorozatba. Ezt ugye a Magyar Tudományos Akadémia indította. Minden intézménynek, vagy különböző intézményeknek van lehetősége ebbe bekapcsolódni. Mi ezzel neveztünk idén ebbe a programba. Tehát, hogy ünnepeljük a tudományt, ünnepeljük a saját magunkról, azokról a problémákról való gondolkodásnak a lehetőségét és adottságát, amik nekünk adattak.
10 órakor összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát, a hírek után itt élünk. A műsor segítségével ma a Gödöllőn megtartott Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület rendezvényén veszünk részt, amely az Egyesület 50 éves születésnapi ünnepség sorozatának része volt. A civil szervezetek bemutatkozása mellett fajvédelmi programokról is szó esik. Előzetesünkben Halpern Bálintot, a Rákosi Vipera védelemről hallják.
Összesen majdnem 1200 kígyót tartunk, akiket heti szinten el kell látni táplálékkal, ebben nagy segítséget nyújt a projektbe közreműködő fővárosi állatkert, ahol van egy különálló, csak a Rákosi Vipera védelmi program számára táplálékot előállított táplálektenyésztő centrum. Itt háromféle tücsökfajt és házi egeret tenyész számunkra az állatkert, amit heti szinten viszünk el, hogy feletessük ezek a kígyókkal. Fejenként egy-egy kígyó egyetetéskor 3-4 kifejlett házi tücsköt, vagy mérettől függen akár nagyobb méretű banántücsköt, vagy afrikai kétfoltú tücsköt megeszik.
11 órakor ismét híreket mondunk, utána megismételjük csütörtökről a megmaradnit. És ebben folytatjuk Szabó György egyetemi tanár előadásának bemutatását Kárpátalja 20. századi történelméről.
Csehszlovákiával megegyezés közben azért a Szovjetunió egy picit megint önző volt, és Csehszlovákia rovására kikanyarított néhány falut még Kárpátaljához. Közé tartozott például Szelmencnek a falva, illetve Szelmencnek a kisebbik része, amit úgy is szoktunk nevezni, hogy a kettézárt falu. 1945-ben tulajdonképpen a falu nem a közepén, de a falunak az egyharmadát levágták a Szovjetunió részére, és alapvetően teljesen elzárták egymástól a korábban egy településen élő rokonokat, barátokat, ismerősöket.
12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd sorban a napversét és a napi máját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk a Regina célit. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 12:03-kor jelentkezünk majd. Addig is mindannyiuknak további jó vételt, szép napot és tartalmas rádiózást kívánok!
Bisogno di un viaggio e paura e coraggio e sto qui ancora io ci penso a te, sì. Non dimenticherò da ora in poi i paesaggi del mondo e le fotografie insieme a te. Ora salutandoti a fuoco, guarda da lontano quelle luci un'altra volta e dopo stringimi e poi stringimi e non sarà mai più. E domani so che sarò troppo solo, ma dillo adesso cosa pensi salutandoti a fuoco. Perdo il tuo sguardo, cerco il ricordo, lo fermo, mi sveglio, ti guardo e sto meglio, sei qui. Ma ora salutandoti a fuoco, guarda da lontano quelle luci un'altra volta e dopo stringimi e poi stringimi e non sarà mai più. E domani so che sarò troppo solo, ma dillo adesso cosa pensi salutandoti a fuoco. E quando non verrà mattina resterò accanto a te, e quando il buio si avvicina, se succede pensa a me. Mi ritrovo a non capire mentre il giorno muore, ed ogni notte era amore, ed ogni giorno era un errore. Un errore. No, no, no. Salutandoti a fuoco, stringi le mie mani come per l'ultima volta e dopo guardami negli occhi come fosse un anno fa. Ma domani so che sarò troppo solo, ma dillo adesso cosa pensi salutandoti a fuoco. Guarda da lontano quelle luci un'altra volta e dopo stringimi e poi stringimi e non sarà mai più. So che sarò troppo solo, ma dillo adesso cosa pensi salutandoti.
reggeli beszélgetés.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a zenei szerkesztő Vasvári Detti, a technikai munkatárs Karkus István nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A csíksomjói búcsú a székelyek középkori eredetű fogadalmi zarándoklata, amely 1990-től kezdődően mára már az összmagyarság legjelentősebb keresztény eseményévé vált. A minden év pünkösdjének szombatján megtartott búcsú több százezer hívőt vonz. Ez adja a most következő beszélgetés apropóját. Beszélgetőtársam Mohai Tamás néprajzkutató, egyetemi tanár.
A csíksomjói búcsú létének a csodája az a nagy múltja. És ez a búcsú egy olyan örömünnep, ami a hithűséggel kapcsolódik össze. A hithűség pedig nem más, mint hogy itt egy százezres tömegű székelység Csíkban ezer éve katolikus. Így tudjuk. A katolikus térítés kezdetét Csíkban nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy a csíki katolikusok, ugye ideértjük Gyergyó és Kászon vidékét is, sose tértek át protestánsnak. Tehát ezzel lehet örvendezni egy olyan időben, amikor körbe a fél erdélyi fejedelemség református, a másik fele meg evangélikus volt, ez a 16-17. Század, és a fejedelmek reformátusok voltak. Tehát 1570-es évektől 1690-ig egy protestáns uralom érvényesült annyira, hogy a katolikus püspök ki volt tiltva Erdélyből.
Ez maga egy csoda, hiszen az volt az elv, hogy aki a föld, azé a vallás.
Ez egy feudális elv, és szabad székelyek laktak Székelyföldön, tehát ez az elv nem érvényesült. 1690-ben a katolikus reneszánsz elkezdődött, és a ferencesek akkor nagyon felnőttek, és az első írásos nyom arról, hogy pünköskor Csíksomjón nagy sokaság gyülekezik össze, ezt latinul írták le, Kolozsvárról Rómába küldött jelentésben egy jezsuita előjáró, Millei István. Aztán Benda Kálmán találta meg a vatikáni levéltárban. Nagyon sokáig ezt az iratot senki nem ismerte, de most nagyon örülünk neki, hogy ahogy a történetkutatás fejlődik, alakul és újabb források kerülnek elő, úgy egyre visszább tudjuk vinni a csíksomjói búcsú járás írásos nyomait. Azt is tudjuk, hogy nagyon sok esemény nem a kezdetektől jelenik meg írott forrásokban. Tehát ahhoz hozzá lehet adni valamennyit, visszafele az időben, de konkrétan ebben az esetben erről nem tudunk semmit. Azt tudjuk, hogy a katolikus urak Csíkban, Petki István és mások, 1620-as években Pázmány Péternek írtak egy folyamodványt, hogy legyen kedves, küldjön ferenceseket Csíkba, mert itt már nincs. Itt már 20 éve nincs ferences élet. 1620-as években vagyunk. A bíboros érsek, aki egy másik országban élt, Erdély és Magyarország akkor nem volt egy ország, és mit mondott Pázmány? Azt mondta, hogy nem tudok, mert nincs. Nekem sincs. Hát a Magyarország is tele volt protestánsokkal. És akkor mi történt? Pázmány valahogy kettőt mégis szerzett, és bosnyák ferencesek jöttek Erdélybe. Tehát ebben a zaklatott időben még nincs írásos nyom. És azt persze rá lehet fogni a háborúkra is, de valószínűleg arra kell ráfogni, hogy nem volt korábban pünkösdi búcsújárás.
Tehát az az időpont, vagy az az elmélet, vagy az a, most már mondhatjuk, hogy legenda, amely 1567-re teszi az eredetét a János Zsigmond ellenvívott csata győzelme utára, az akkor az legenda?
Ez egy körülbelül negyed százada kritizált álláspont, tehát én magam 1999-ben írtam meg először ezt a kritikát, úgyhogy ezt itt most csak annyiban tudom érinteni, hogy 1567-ben még nem volt unitárius felekezet Erdélyben. 1568-ban kimondták a vallásbékét, amiben már belevették az unitáriusokat is, ám de belevették azt is, hogy a katolikus püspök Erdélyben már pedig ne légyen. Nem is volt 150 évig. A nagy vallási toleranciába belefért az, hogy katolikus püspök ne légyen, ergo nincs papnevelés, nincs egyházszervezet, nincs püspöki szentszék, irattár, ügyintézés, tehát semmi se volt. 1562-ben János Zsigmond levert egy székely lázadást, ami az adókivetés ellen tört ki. Hogyha udvarhelyszéken János Zsigmond karóba húzott székely vezetőket emiatt a lázadás miatt, Hogy tudjuk azt elképzelni, hogy 5 évvel később udvarhelyi székelyeket toboroz azért, hogy a szomszéd székely székbe szintén székelyekkel szemben hadba szálljon? Ezt nem lehet elképzelni. Nincs realitása. De attól, hogy a néprajzkutató és a történész kérdőjelet tesz egy történet mellé, attól az a történet megmarad. És a történetnek nem a történeti valóság magva az érdekes ma már. Mert akár így volt, akár nem volt így, ezt a történetet 250 éve, 1770-es évek óta megszakítás nélkül halljuk, olvassuk. Tehát ehhez hozzátapad annak az öröme, amivel kezdtem ezt a beszélgetést, hogy mi örülünk annak, hogy a mi hitünk erősebb annál, mint hogy ezt föladjuk, mint hogy ezt mások kikezdjék. Van ebben egy összetartás, és az, hogy ez a közös öröm hogyan sűrűsödik történetté, ez a 18. században nagyon máshogy történt, zajlott, mint 1990-ben vagy 2020-ban. Mi hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy tegnap felszálltam a buszra, akkor azt mondom, hogy tegnap felszálltam a buszra, akkor az úgy van. És ha azt mondom, hogy tegnap előtt felvételiztem az egyetemre, holott nem felvételiztem, akkor nem mondok igazat. Ugye? Minden szép történet úgy épül föl, hogy van egy elemi erejű tapasztalat arról, ami minket összetart, ami minket összefűz egymással, a múltunkkal, a hitünkkel, az ünnepeinkkel, a liturgiánkkal, és ez az összetartás ebben a szép történetben. Én nem mondom se mitosznak, se legendának, se hasonlónak, mert mindegyikbe bele lehet érezni pejoratív ízeket. Én azt szeretném hangsúlyozni, hogy egy szent dolog, az biztos, hogy 350 éve Csíksomlyon ezrek, tízezrek, százezrek imádkoznak. Ez nem lehetne így, ha ez nem lenne egy szent dolog. A szent dolgok nem szoktak belegyökerezni véres háborúba. Csodákba igen, gyógyulásokba igen, de véres háborúból eddig még sehol nem láttunk búcsújárást. Én így sem ezt látom, hanem azt a nagy erős tiszteletet, nagy erős ragaszkodást a Szűz Máriához, a hitünkhöz, a templomainkhoz, a ritusunkhoz, liturgiánkhoz, közösségünkhöz, ami Csíkban megvan.
Elindult tehát egy folyamat, nem tudjuk, hogy hova veszik ködbe az eredete, de azért azt látjuk, hogy hogyan nőtt. Mert nőtt egy néhány ezres, egy szűk kör, egy szűk vidék zarándoklatából, tulajdonképpen Csíksomlyó, majdnem azt mondhatni, hogy világméretű zarándoklattá.
Igen, ez egy nagyon érdekes történet, és az biztos, hogy a 18. században van egy nagy virágzása a csíksomlyói kecsejnek. És ezzel ő nincs egyedül. Az egész magyar nyelvterületen és egész Európában a jezsuiták, ferencesek és más rendek működése nyomán megerősödik a búcsújárás. Mária Pócs, Mária Cell, és így tovább. Olyanok, amik már régen vannak, de most felfutnak, és meg is szaporodnak. Mátra Erebé, Szentkút, Budakeszi, Makos Mária. Az 1800-as évek elején Jordánszky Elek egy nagy leltárt csinált a Mária kecsejéről, ahol 120 kecsej van. Na most nézzük meg, hogy ez térben hogy oszlott el. Magyarország tele van. Az Alföldből ritkább. Erdélyben 3 hely van. Mária Radna, ami nem is igazán Erdély, hanem az Alföld széle, aztán kereshetjük, és elmehetünk 400 kilométert keletre Csíksomlyóig, máshol nincs. A görög katolikusoknak Füzes Mikolán volt egy csodatevő Mária képük, amelyiknek a tisztelete kibontakozott. Tehát mi történt? Egyedül Csíksomlyó volt az a katolikus kegyhely, szerzetesek őrzik, van egy csodatévő kegyszobra, tehát ebből nagyon erősen következik, hogy messziről is oda mennek. És ez a messziről az egész Székelyföldet jelentette már a 18. század végén. Tehát az egész Székelyföldben a Csík-Gyergyó tömb katolikussága van benne, Kászon háromszék katolikusai az ottani lakosság harmadát se tették ki, udvarhelyszék, marosszék katolikussága szintén kisebbségben volt az ottani reformátusokkal szemben. Nekik ez egy hitvallás volt, hogy oda megyünk, 3 napig gyaloglunk, 3 napig vissza, ott vagyunk 2 napig, tehát a hitvallás, a közösség, hogy összejön egy 150-200 kilométer távolságra levő székelység, mert a saját egynapi járóföldjén belül, vagy 4 órányi járóföldjén belül nincs egy ilyen szent hely. A vonzáskör, tehát Székelyföld. Ez így van egészen az 1890-es évekig. És akkor kitágul, mert akkor elkezdenek Székelyföldön kívül erdélyi városokból is jönni. Eljön a püspök, Hajnald Lajos odament, amit ki nem rakták kalocsai érseknek, és ugye ott is áldásos dolgokat művelt. Tehát kiterjeszkedik Erdély katolikusságára. És ez így van 1920-ig, és 20 után, a Trianon után, ez az erdélyi katolikusság számára az, hogy összegyűlhetünk egy katolikus ünnepre, ez kapott egy plusz lelki erőt, vagy erőforrást. Addig is sokan jöttek, de onnan kezdve más ízű lett az egész. Két ilyen vonzáskör vonatkozást emelek ki. Az, 1920-ig az erdélyi magyarság és a moldvai magyarságot államhatár választotta el. Sőt, birodalomhatár. Habsburg-irodalom, török-birodalom. Aztán Románia. 1920-tól kezdve a moldvai magyarok és a Székelyföld egy országba tartoztak, tehát akadálytalanul jöhettek. Arról nincs adatunk, hogy a 19. században az akkor friss Romániából moldvai magyarok jöttek volna Somlyóra. Arról van, hogy 100 évvel előbb jöttek. De nekem erős a gyanúm, hogy a moldvaiak somlyói búcsújárása úgy elsorvadt, elolvadt, legalábbis írott forrás semmi nincs róla 100 évig. De Trianon után megint. Miért? Mert a ferencesek Csíksomlyóról kijártak pasztorálni Moldvába. Erről vannak följegyzések. A másik, ami a vonzáskört érinti, hogy 1900-ban nagy közös zarándoklatot szerveztek bukaresti székelyek Csíksomlyóra. Mert Bukarestben akkor több székely volt, mint Sepsiszentgyörgyön vagy Marosvásárhelyen. Több tízezer székely volt, és ezeknek a katolikus közössége zászlóval, zászlóanyával, külön vasúti szabadjeggyel, és így tovább. És ez a romániai, ugye most mondhatjuk azt, hogy külhoni magyarok, az akkori Magyarországhoz képest határon túli magyarok jártak Somlyóra. Ez a búcsújárás is, át kellett nekik menni a határon, ugye az osztrák-magyar monarchia határa. Tehát kapott 920 és 40 között egy új töltést, aminek a vallási örömünnep mellett lényeges része volt a megmaradás melletti hitvallás.
Anyaországi magyarok mikor fedezték fel maguknak Csíksomlyót?
Nagyon nagy öröm volt az, hogy Észak-Erdély visszatér Magyarországhoz az első bécsi döntéskor 1940. szeptemberében. És úgy esett az ünnep, hogy a kisboldog asszony szeptember 12. az akkor szokásos Mária napi búcsút egy héttel később tartották meg, és akkor ez egy nagyon friss öröm alkalom volt, tehát oda fölvonult nem csak a székelység, meg az erdélyi magyarság, hanem fölvonultak magyar urak is, hogy úgy mondjam. Tehát ez bevitte rögtön a figyelem központjába. Egy másfél évvel később földrengés rázta meg a templomot. Tessék, gyűjtsük, országos gyűjtés. Ki állt az élére ennek a gyűjtésnek fővédnökként? A református Horthy Miklós kormányzónak a katolikus felesége. Hát ha a kormányzó felesége mondja azt, hogy gyűjtsünk Somlyóra, akkor az egész ország tud. Tehát a kultuszminiszter, a többiek, a nagyurak, diszmagyarva, stb. Mind felvonultak a csíksomlyói búcson 40-41-42-be. Már 6-ba álltunk, ugye, Szovjetunióval. Tehát nemzeti hely lett. És erre ugye akkor visszajött a trianoni határ, és 2 évig nem volt békeszerződés. Tehát 45-ben de facto a románok újra bevonultak Erdélybe, de a békeszerződést csak 47-ben írták alá. Tehát a 45-ös és a 46-os búcsú még nem volt eldöntve, hogy Erdély hova fog tartozni. Tehát lehetett amellett érvelni memorandumokba, folyamodványokba, diplomáciai lépésekkel, hogy Erdélynek nem biztos, hogy az egészét vissza kell adni Romániának. Ennek a történeti részét a történészek föltárták. De a magyar követ arról tesz jelentést a magyar külügyminiszternek, a főnökének, hogy itt olyan mozgolódás van, hogy 70-80 ezer ember gyűlik össze a búcsúra. Csak egy szikra kéne, hogy ebből konfliktus legyen. És milyen bölcs a püspök, Márton Áron, azt mondta, hogy józan mértékletességgel, józansággal várjuk meg a fejleményeket, és fogadjuk el. Tehát a püspök nem lázított az államhatalom ellen, a tömeg, amelyik soha nem látott mértékben ott volt. Dobogott a magyar szíve természetesen, de nem fordították ezt át politikai akcióba. És amikor 47-ben a békeszerződést februárban aláírta a magyar kormány, akkor a 47-es, a 48-as és a 49-es búcsún, hát idézőjelben mondom, hogy meg kellett vigasztalni, meg kellett nyugtatni, békére kellett, hogy kedves híveim, ugye a püspök. Most ez van, akkor a helytállásnak új formái jönnek, kezdik üldözni a katolikusokat, kezdik támadni a püspököket, 48-ban a kommunista hatalmátvétel megtörtént. Tartja a lelket, amíg tarthatja, amíg el nem vitték.
Miért Csíksomjóval a kommunizmus, a romániai kommunizmus éveiben?
A romániai kommunizmus éveiben Csíksomjóról, mint az összes erdélyi szerzetes házból internálták a szerzeteseket. Tehát 7 évig ott egy darab ferences nem volt. Előtte 300 évig mindig volt 1, 2, 3 tucat. Most képzeljük el azokat a székelyeket, akik egy üres rendházat látnak. A szomszéd falu plébánosa járt misézni a somjói kegytemplomban. Tehát felfoghatatlanul abszurd helyzet keletkezett. Ehhez jött az aktív tilalom, tehát mentek az emberek a búcsúba, és a szomszéd falutól fordították vissza őket. Leszállították a vonatról. Ágyukat tettek az út szélére, hadgyakorlatot mímelve. Repülőgépekkel köröztek. Benedek Domokos főatya, tartományfőnök volt a 90-es években. Fiatal novicius volt 950-ben. Odavaló, és ment haza, a somjói rendházon, meg a szüleihez, és azt látta, hogy föl vannak állítva a lövegek az út szélé. Félt, hogy nem is tud visszamenni, 51-be szórták szét őket, tehát ő akkor még egy ferences rendházba ment, de már tiltott volt a búcsú. Tehát ezek az évek ebben a legkeményebb tilalomba teltek el. És ahogy az lenni szokott, ugye, hogyha kivágunk egy vastag fát, onnan 1-2 évig nem nő semmi. És az a vastag fatörzs nem fog tovább nőni. Ilyet még nem láttunk. Azt viszont mindig látjuk, hogy a vágás alatt erről-arról körbe mindenhol kijönnek az új hajtások. Ez történt 1957-től kezdve. Tehát 57-től 89-ig, a kerek 33 év, a somjói búcsú a vonzását megtartva tolta ki a falakat, az engedélyfalakat, és egyre többen jöttek hívek, egyre többen jöttek papok, egyre többen gyóntak, egyre többen áldoztak, jöttek a magyarországiak. A 80-as években már több tízezres tömeg volt ott.
Na igen, a 80-as évekhez érkeztünk el, és mindenkinek, aki járt ott, megvan a maga csíksomjói élménye, akár a maga csíksomjója. 1985-ben járt ott először búcsún. Korábban már Csíksomjót meglátogatta. Volt valamiféle, nem is tudom milyen szót keresek, mozgalom Csíksomjó vagy Erdély irányába akkoriban?
A magyarországi fiatal generációnak az Erdély iránti vonzalma és érdeklődése az 1960-as évek közepén kezdődött el. Ebben néprajzosok, művészek, táncosok kezdtek. Például Novák Ferenc elvitte székre Kornis Pétert 67-be. 71-be elindult a táncház Budapesten. Még akkor nem mondta senki, hogy mozgalom, de 5-10 évvel később már ez mozgalom lett. És a táncházas zenészek úgy jártak Erdélybe, hogy ott találjuk fel a szükséges tudást ahhoz, hogy mi jól tudjunk zenélni. primásokat, zenészeket, Gyimestől Székig és Székelyföldtől Mezőségig mindenütt találtak. És addigra olvadt föl a Kádár rendszernek ez a nagyon kemény Erdéllyel szembeni averziója. Noha Erdélyt nyilvánosan újságcikkben még nem lehetett leírni. Tehát én kerestem a 70-es években sajtót Somlyóról, és a Népszabadságban jelentek meg, de nem volt kiírva Erdély neve. Tehát ezen ma már elképedünk, hogy a cenzúrának azért nagy ereje volt. Tehát a 70-es években turisták, stb. Fiatalok nagyon nagy számú csoportokba, egyénileg stb. Mentek. Egészen addig tartott ez, amíg a Ceausescu diktatúra be nem tiltotta azt, hogy magánházaknál meg lehessen szállni. Ez 1977-ben volt. És attól kezdve kicsit visszafogottabb lett ez a menet, de hát sokan voltak, akik vállalták a retorziókat, vagy ügyesen bujkáltak, vagy ügyesen dugták el, vagy ügyesen maszkíroztak, vagy észre se vevődött egy szímagyar faluba ott. Hát a milicistát ott valahogy ott félrenézett, és így tovább. De voltak viszont szervezett turista csoportok is, tehát én akkor például a Néprajzi Múzeumban dolgoztam. 87, az egyik legsötétebb éve volt a diktatúrának. És a Néprajzi Múzeum egy munkahelyi buszos kirándulás szervezett október közepén, már sötétedő időben, nézzük meg Erdélyt. Tehát a magyarországiak Erdély iránti vonzalma, érdeklődése az megvolt minden generációban.
Főleg akkor, mert akkor indult volna a falu rombolás, és igazából ott nagyon komolyan vettük, tényleg azt hittük, hogy ha lett volna még ideje Ceausescunak, akkor el is dózerolja az erdélyi falvakat. Visszatérve 85-re, néprajzosként ment Csíksomjóra a búcsúba először, vagy vallásos emberként, vagy fiatalként?
Én 1985-ben 26 éves voltam, pályakezdő néprajzos, egy héttel az eljegyzésem előtt voltam, tehát hogy mondjam, egy boldog ember voltam, és nekem nem számított, hogy mi nehéz, vagy mi nem nehéz. Én már 8 évvel korábban autostoppal körbejártam Erdélyt, a érettségi és a katonaság között. Akadálytalan mozogtam. 14 éves koromban is körbejártam Erdélyt egy templomi kórussal. Akkor is voltunk Somlyón. Tehát én ismerősként mozogtam Erdélyben, nekem az nem volt probléma, hogy most itt hosszállok, meg hova megyek, kivel beszélek. Azt tudtam, hogy óvatosnak kell lenni, és figyelmeztettek is, hogy itt Somlyón a búcsúban sok a szekus. Sok a milicista, egyenruhában is, meg anélkül is. De hát itthon is sok volt, és azért itthon is megtanultuk a 80-as évek közepén, hát az ellenzéki egyetemista mozgolódásokban azért kiismertük, hogy néz ki egy olyan, amivel nem közülünk való. Tehát volt olyan fényképész, egy moldvai csángó falvakba bejáratos, vagy visszatérő férfi ember ott, a Csoma Gergely, aki úgy tudott eltűnni, beolvadni, hogy egyáltalán nem lehetett észrevenni, hogy ő más. Hát rajtam észrevették, hogy más vagyok, ami, hogy a kaland, de hát ez is azért nem olyan nagy kaland, mert mindenkit igazoltattak, engem is egyszer igazoltattak, mikor másodszor igazoltattak, akkor azért bekísértek, kifaggattak filmjeimet, jegyzeteimet, magnókazettáimat elvették, vérzett a szívem, akkor is, meg utána is, és utána a határon persze átforgattak, mert rájöttek a jegyzeteimből, hogy csak a felét találták meg annak, ami készült, keresték a többit, de hát nem volt nálam, mert azt egy barát biztonságosan átvitte. Megfordult a fejemben 90-ben, hogy csíkszeredai barátoktól meg lehetne kérdezni, hogy nincs valaki a milicián, aki be tudna nyúlni egy szekrénybe, és kivenni az én 5 évvel korábbi magnó felvételeimet, de legyintettem rá.
Amikor azt mondtam, hogy Csíksomlyó világméretű, hát nyilván eljut a csíksomlyói búcsú az interneten vagy a televízión keresztül Ausztráliáig is, ott is megnézhetik, sőt, sok ember azért kelt útra messzi vidékről, hogy visszajöjjön vagy újra eljöjjön a csíksomlyói búcsúba. Ferenc pápa látogatása mit jelentett Csíksomlyónak?
Az, hogy Ferenc pápa elment Csíksomlyóra, ez egy nagyon nagy öröm volt, és egy nagy várakozás előzte meg. És a várakozás rövid ideig tartott, mert elég gyorsan kellett megszervezni, februártól májusig tartott ennek a nyilvános szervezés része, tehát igazán gyorsan kellett, és a román állam meghívására volt ott a pápa, amihez persze az egyházi vezetők szolgáltatták az alapot, vagy csatlakoztak, de nagyon bele volt szorítva a látogatás megszervezése az állami előírások lehetőségeibe. És ebbe belefért az, hogy a pápát oda engedjék, hogy úgy mondjam, Csíksomlyóra is, tehát ne csak Bukarestbe, de például az már nem fért bele, hogy a pápa bemenjen a csíksomlyói egy templomba. az már nem fért bele, hogy találkozzon az emberekkel. Tehát nagyon szigetelt volt az ő jelenléte, kizárólag a liturgiára korlátozódott, és még annyi se történt, hogy a pápa mobillal körbevitték volna az ünneplő tömegbe, és ezt könnyű volt ráfogni az esős időre, meg a sárra, meg az, hogy nem biztonságos, de azért ez sokaknak hiányzott. Most ami miatt ez mégis nagyon nagy öröm volt, és még azt is mondhatom, hogy elégtétel volt, az az volt, hogy 1999-ben II. János pápa, szent pápánk meglátogatta Romániát. És az előző 2-3 évben a bukaresti apostoli nunciustól a gyulafehérvári érsekig mindenki tudta, vagy úgy tudta, hogy jön a pápa, hát természetesen jön Somlyóra is. Hát hiszen itt van a tömb katolikusság, itt van 150 ezer székely katolikus. Tehát ezt se lehet képzelni. Hát lehet, hogy Gyulafehérvára nem megy el, de hogy Bukarest és Csíksomlyó biztos. Na most nem ment el. És ennek fájdalmas egyházpolitikai háttere volt, mert a pápának fontosabb volt az, hogy ő végre egyszer egy ortodox többségű országot meglátogathasson. Ennek fejébe engedett a program szervezésből, és amit szeretett volna, abból sokat elengedett, például ezt. De ezt az érsek is, meg az emberek, meg a papok, ez a fájó szívvel vették tudomásul, és ez írásban van adva. Tehát ez a fájdalom, pont 2000-ben, jubileumi szent év előestén volt. Tehát ez a fájdalom ott maradt, és úgy dolgozott, és hát akkor persze 5 év múlva szentpápánk eltávozott az élők sorából, nagyon öreg volt, már beteg volt. De az, hogy Ferenc pápa itt van, azért ez egy szép dolog volt.
Folytatjuk tovább a beszélgetésünket a csíksomlyói búcsúról Mohai Tamás néprajzkutató egyetemi tanárral. Nyilván egy néprajzos szereti még az archaikus formáit elkapni a vallásgyakorlásnak. Annak, hogy kinyílt ennyire Csíksomlyó, nem lesz az a következménye, hogy egyben modernizálódik is?
A kegyhelyek modernizációja az tulajdonképpen mindenkorban fölvetődik, de a mostani időben, amikor a média nagyon ott van, a fesztivál, az ünnep, a vásár nagyon ott van, akkor ez különösen is éles. És azt látjuk utóbbi 30 évben, hogy igen, Csíksomlyón az üzlet, a vásár, a tömegesség és a turizmus kicsit beárnyékolta a vallási mélységeket. És nagyon becsülöm a ferences közösséget, és azoknak a vezetőit, hogy a korábbi idős generáció is, meg az újabb generációváltás utáni vezetők is nagyon fontosnak tartják, hogy ide azért jövünk, mert hívő emberek vagyunk, Szűz Máriát tiszteljük, a Szent Lelket szeretjük befogadni, és nekünk ez az elsődleges. senkit nem hívunk, se név szerint, se nélkül, ide az jön magától, akinek ezek fontosak. És éppen ezért mi nem is fogunk teret engedni olyan elvárásoknak, hogy tegyük például Csíksomlyói búcsút ökumenikussá, hogy legyen itt több más felekezetnek együtt ökumenikus istentisztelet. Nem. Azt oldják meg máshol. Ez egy Mária kegyhely. Egy 600 éves Mária kegyhely. Persze, sok embert kell etetni, akarnak hazavinni ajándékot, persze kell az üzlet. De most akkor nézzük meg, hogy hol helyezkedhetnek el, hogy legyenek minőségi ellenőrzések, ne akármilyen bóvlival jöhessenek ide. Azért abból, ha már itt van az árus, akkor abból azért legyen valami jövedelem is a templom fenntartásra, vagy az önkormányzatnak. Tehát a kereteket igyekeznek megtartani, és hát persze modernizálják. Hát 1990 előtt nem volt áram fönt a kápolnáknál. Hát azért sajnálnánk, ha még most se lenne áram, de hát 600 évig nem volt a kápolnába villanyvilágítás, a Szalvator kápolnába, és 1900 előtt meg senki nem tudott Csíkszeredába vonattal jönni. Hát nem sajnáljuk. A modernizáció nagyon sok okos és hasznos dolgot hoz. Addig jó, amíg van, aki vigyáz a lelkére az egésznek. És egy szót ehhez, hogy ugye létezik ez a szellemi örökség címke, vagy gyűjtemény világszerte, az UNESCO szellemi örökség, meg épített világörökség. A somlyói búcsújárást is megpróbálták ebbe belevenni, nem járt sikerrel ez a törekvés, és a román állami képviselők ugye hát ezt nem tudták eléggé pártfogolni, ezt a fölvetést, de a ferencesek se álltak mellé. Ugye ennek a címnek mindenfajta vallási tartalmat muszáj nélkülözni. Tehát nem lehet olyat betenni, templomokat tesznek, de mint kulturális örökséget tesznek be. Tehát a ferenceseknek az fájt volna, hogyha a csíksomlyói búcsú, tehát nem a szobor vagy a templom, hanem a búcsújárás, arról lehántják a vallási tartalmat, ami a lényege. Anélkül nem áll meg, akkor nincs semmi. Úgyhogy ebbe egy bölcs mértékletességet tanúsítottak, és én nagyon örülök neki, hogy a ferences okosság, ami ugye most pont 800 éve tart, tehát az áhítat, az okosság és a hitvalláshoz való ragaszkodás, ez itt is így érvényesül.
A legújabb könyvében, amit Csíksomlyóról írt, van egy fejezet Arcok, élmények, találkozások címmel.
Azt hiszem, hogy a tömegesség az nagyon sok búcsújáró zarándoknak nagy élménye. És a tömegrendezvény egy napra szűkült, zsugorodott össze, és azok, akik csoportba mennek, azok kevés alkalmat találnak arra, hogy kicsit mélyebben, tartalmasabban találkozzanak helybeliekkel. Hát én tudatosan is úgy szerveztem, meg is nyíltak nekem. A déprajzosnak meg ez a szakmája, úgy kérdezgeti az embereket és beszélget. Úgyhogy csíkszentkirályi idősember, gyimesi asszonyok, moldvai fiatal lányok, csíkszeredai meg csíksomlyói karizmatikus közösség fiataljai, ferences páterek, idősebbek, fiatalabbak. Hát én több tucatnyi ilyen arcot, találkozást, mondjam, tényleg szóval ilyen lélektől lélekig menő beszélgetésnek a tapasztalatát őrzöm. Egy szakkönyvben ezekből keveset lehet közölni, de úgy éreztem, hogy a néprajzi leírásokból nem lehet kihagyni ezt, amúgy pedig hát az első kézirat, első változatának az olvasói ezt hiányolták is. És hát akkor a nagy doktori értekezésemnek a publikált változata ezért egészült ki egy fejezettel. És tényleg, ahogy megfogalmazzák, hogy például van, aki szívileg van itt, meg van, aki színileg van itt. Mondja ezt egy idős parasztember, vagy az, hogy itt minket a Szűz Mária hogy segít meg, és hogy az én férjem meghalt 25 éve, és ivott, és nem volt jó életem, és én most itt találok vigaszt, vagy a gyerekeim kimentek. Tehát sok-sok lelki, emberi sanyarúság, nyomorúság, azok az ima meghallgatások, azok a lelki belső tapasztalatok, amik a kegyhelyen és a Szűz Mária körül megvalósulnak az emberekben 85-ben is, 95-ben is, akkor is, vagy 100 éve, ezek láthatatlanok. Ezeknek a túlnyomó többsége, a 99%-a láthatatlan, vagy tudhatatlan. És abból az 1-2%-ból, amit hallunk és látunk, abból is így ilyen teli tüdővel felsóhajtunk, hogy te jó Isten, mekkora nagy az Úristen szeretete irántunk, hogy mi minden mire képes, hogy milyen jókedvel, bőséggel intézi a kegyelemnek az áradását, hogy nincsenek akadályok a számára, és hogy ha tudnánk, hogy még azon kívül mi minden, ugye beszélek 10-20-30 emberrel, na de százával, ezrével vannak. És akkor ehhez képest azok a csodás gyógyulások, amiket rögzítenek írásban, hát az a felszínnek a felszíne. Többszörösen, mert azok ugye külsődleges dolgok, hogy egy vak ember visszanyeri a látását, hogy egy béna fölkel. Ilyen történeteket a 18. században tucatjával írtak föl. De azt, hogy engem megvigasztalta a Szűz Mária, a Jóisten, hogy én lelki békét találtam, ezeket sohasem senki nem írja föl. Ám de viszont ott vannak a templomi márványtáblák, állatáblák. Amikor én elkezdtem a templomba, a szentélybe falra tett hálatáblákat úgy alaposan nézni, nem csak mint egy díszletet, hanem hogy akkor, na akkor most mi van itt? Akkor engem megfogott és megragadott, hogy ezek a 10x20 centis kis táblák mit rejtenek. Milyen tapasztalat van? Csak az van ráírva aranybetűkkel, hogy hálából. Szűz Máriának. Na de most nem is a materiális része, hogy megveszem, utánjárok, kifizetem, learanyozom, stb. Hanem ott van egy lelki belső tapasztalat. Egy tapasztalat. Tehát nem egy fantáziakép, nem egy legendához való ragaszkodás. Tehát aki egy ilyen hálatáblát megcsinálnak, nem az jár a fejbe, hogy jaj, de örülök, hogy milyen régóta van búcsú. Egy belső lelki tapasztalat van azokban, akik egy ilyet megtesznek, és azok, akik oda tesznek egy hálatáblát, az megint csak kis töredéke annak a sok embernek, aki ott valódi csodát él át. Valódi csodát. Tehát a kegyelem kiáradása pünköstkor. Az csoda, és az egy belső tapasztalat volt. Az első pünköstkor is, és minden bérmáláskor, minden Szentlélek megtapasztaláskor valódi csoda történik, mert az, hogy az ember ki tudja magát nyitni, hogy a szívét meg tudja nyitni, ez csoda. Ehhez nem kell gyógyulás, vagy nem kell lábraálló béna. Tehát a hitünket nem ezek a külsődleges csodák támogatják meg, hát vagy van, vagy nincs, adatik, nem adatik. De ez a belső tapasztalat. És ugyanez ez a hittel teli istenlátás, vagy a transzcendenssel való élő eleven találkozás, ennek a búcsúnak a 2-3 napja során voltak éppen nincs is a templomhoz, vagy a szoborhoz kötve, a keresztútjáráskor, a napváráskor, az éjszakai virasztáskor. Nekem nagy élmény volt, és nagy tapasztalat volt, hogy igen, az ember könnyekre tud fakadni, amikor azt látja, hogy 200 ember áll sorba a gyóntató székek előtt. 24 órában. 0-24-be. A pünkösdi napokban. És 15 pap gyóntat. És beszélek akármelyikkel, és azt mondja, hogy kiült reggel 6-kor, és délig gyóntat. 6 óra. Aztán elmegy egy kicsit szúdítani, és délután 4-től 8-ig folytatja. Na most 10 óra gyóntató székbe. És 200 ember ott úgy áll sorra, hogy mindenki lát mindenkit. És nem zavarja őket, hogy 100-an láthatják. Viszi oda a terhét, a bűnét. Most ettől megrendülünk, nem? Vagy hogy körbeír a hegyen az ünneplő tömeg, és mindenki énekel. Tehát a tömegjelenetek is, meg ezek a kisebb tömegek is, meg ezek a személyes történetek mind ennek a megemelt léleknek a tanúbizonságai. Minden nap, minden szentmisébe benne van ez a mondat, emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz. Emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz. Ezen múlik minden. Meg tudjuk-e csinálni.
Kedves hallgatóink, ezzel már a szombat reggeli beszélgetésünk véget ért. Beszélgető társam Mohai Tamás néprajzkutató egyetemi tanár volt, a beszélgetés apropóját pedig a mai, az ismétlést hallgatók számára mondom, hogy a május 18-ai csíksomjói pünkösdi búcsú adta. Köszönöm figyelmüket, és további jó rádiózást kívánok, Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat csütörtökön, ugyanebben az időpontban, tehát 8 óra 15 perctől megismételjük.
Én Istenem, jó Istenem, oltalmazom segedelmem, vándorlásban reménységem. Ségemben lágy kenyerem. Vándor fecske sebesszám, anyja fészkére száll. Hazamegyünk, megáld majd a